Következő műsorunkban Galgóczyné Szabó Zsófia beszélget Tornyai Gábor atyával a Szellősét a című verses kötetéről.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor atyát itt a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden örökkében én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Zsófi!
Székesfehérvár Öreghegyről van most velünk Gábor atya, és a beszélgetésünknek most az adott apropót, hogy megjelent egy könyved, Gábor atya, egy verses köteted, és hogy igazából mi indít egy papot arra, hogy verseket írjon, talán indítsunk innen.
Én annyit pontosítanék esetleg ezzel kapcsolatban, hogy a kedves hallgatók is képbe kerülnek, hogy ez az újra kiadása a könyvnek. Életem első kiadott verses kötetének. Tulajdonképpen ezek az írások, ezek leginkább úgy indultak, hogy magamnak születtek, magamnak írtam őket. Azokat a gondolatoknak kerestem valami utat vagy formát, amelyek a fejemben mocorognak. Eleinte nehéz témákkal is dolgozgattam így magamban, aztán egyre inkább rákaptam az ízére, és aztán jöttek a játékok. És ez a fajta változatosság található meg végül is ebben a kötetben. Komoly témák mellett vidám játékos témák, vagy éppen egészen meseszerű témák is, minden, ami éppen a fejemben mocorgott. Ami az érdekesség talán annyi, hogy nem időrendi sorrendben szerkesztődött össze. Én tényleg rábíztam a tördelőre, hogy ő mi alapján, hogyan rakja össze, milyen tematika alapján rakja össze a könyvet. Én abban gondolkodtam, hogy izgalmas lett volna talán úgy is, hogy kicsit ilyen naplószerűen végül is egy folyamatot tudott volna követni a kedves olvasó, de végül is ez is egy izgalmas játék lett nekem is felfedezni saját gondolataimat a tördelő alapján, szerkesztő alapján.
Milyen érzés egyébként, pont ezt akartam megkérdezni, hogy amikor az ember fejében megszületik valami, vagy a lelkéből kibudjan egy vers, és aztán ez ilyen nyomtatott formában megjelenik, ez neked mit jelentett, vagy hozott valami olyan dolgot, amire nem számítottál?
Mondjuk nem is maga az, hogy így olvasni őket, hanem akkor először hallottam idézni az én versemet, vagy először olvasták fel idegenek az én versemet. Na, az egy érdekes dolog volt, hogy más hangján hogyan szólal meg az a gondolat, ami ott van a fejemben. És azt gondolom, hogy ez az írás, mint műfaj, ezért is érdekes műfaj, vagy ezért is tud egyszerre nehéz meg könnyű lenni, mert hogy mégiscsak az jelenik meg, ami a fejemben van, valami olyan formában, ami mások számára kézzelfogható forma. És hogy az hogyan szólal meg az ő fejében, vagy az ő gondolataiban, vagy rajta keresztül, az egy másik kérdés, ez az interpretációnak a kérdése. És akkor ha már az előző kérdésedre válaszoljak, hogy mi indít egy papot arra, az jutott eszem, hogy picit talán ilyesmi az evangéliumoknak az olvasása, vagy feldolgozása, hiszen ezekben tulajdonképpen az evangélisták Jézus tapasztalatáról olvasunk, és hogy bennünk hogyan szól meg, vagy bennem hogyan szólal meg, az meg már az én szűrömön keresztül alakul ki. Úgyhogy az, hogy én leírtam a gondolataimat, és első körben néhány barátommal osztottam csak meg, és olvasták el azt, amit így tőlem hallhattak, az egy dolog. És akkor utána volt a másik rész, amikor arra bíztattak, hogy ezt osszam meg nagyobb nyilvánossággal. A visszajelzés az, hogy sokaknak tetszett, ahogy írok, vagy az a stílus, ahogy írtam, de mégiscsak izgalmas volt egy kicsit így megmutatni saját magamat.
Van-e benned ezzel kapcsolatban most olyan érzés, hogy mondtad, hogy ezek alapvetően gondolatok, érzések, amik megfogalmazódtak egy vers testében. Téged ezek megerősítettek, amikor már leírtad, és kinyomtatásra is került, vagy már ilyen nosztalgikus érzés, tehát, hogy ja, hát ezen már így túl vagyok, gondolatok vannak benned, ha most így visszanézel rá, vagy most ezzel hogy vagy?
Igazából talán azt hiszem, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy ezek így megszülettek bennem, és világra jöttek, és akkor önálló életet élnek. Mert hogy legtöbb esetben nagyon tudati tevékenységnek a gyümölcsei ezek az írások. Nem is merem, vagy nem is szeretem őket verseknek hívni, egy saját műfajt kitaláltam magamnak, a Szenet című műfajt, ami egy ilyen szójáték vagy gondolatjátékból született meg, hogy hát itt azért ezek olyanok, mint a szösszenetek, de mégiscsak több, mint egy szösz, amit le van írva, és akkor mégiscsak maradtak a szenetek, és akkor ez lett ennek a műfajnak a neve, mert tulajdonképpen nem tartom magamat költőnek, meg írónak. Én azt gondolom, hogy ahhoz nagy bátorság kell, hogy valaki ezt merje mondani magáról, meg leginkább nem is az volt az elsődleges vágyam, hogy én verses kötetben jelentessem meg a gondolataimat. Egyszerűen csak azok a gondolatok, érzések, amik bennem dolgoztak, amik valahol helyet, irányt, utat kerestek maguknak, a kezemen, az ujjamon keresztül jöhettek létre, vagy jöttek ki a világra. Az jutott eszem, hogyha nagyon misztikusan akarnék fogalmazni, akkor ez egy kicsit olyan, mint a karácsonynak a titka, misztériuma, mikor azt mondjuk ugyan a János evangéliumban, hogy és az ige testé lett. És azt gondolom, hogy minden alkotó folyamat tulajdonképpen erről szól, hogy az ige, a gondolat, az értelmes gondolat az belül van. Nem egy megfogható dolog, de abban a pillanatban, hogy bármilyen formában felfoghatóvá válik, legyen szó akár egy írásról, legyen szó akár egy festményről, legyen szó akár egy szoborról, vagy bármilyen egyéb műalkotásról, amiben benne van a művész, az tulajdonképpen egy ilyen megtestesülési folyamat. És onnantól kezdve azok, akik látják, hallják, bármilyen formában fel tudják fogni azt a logoszt, ami a művészben volt, azt az értelmes gondolatot, ami a művészben volt, az tulajdonképpen ezt a fajta megtestesülést ünneplik. És hogy aztán mit ismernek meg ebből, vagy hogyan fedezik fel, és azt gondolom, hogy ez az izgalma a mi emberi világunknak, meg kapcsolatainak, hogy mindannyian rendelkezünk egyfajta szűrővel, ahogy látjuk a világot, ahogy értékeljük a világot, ahogy próbáljunk ebben értelmet találni, vagy éppen másoknak a művének az értelmességét megtalálni. És akkor ez is egyfajta kapcsolódási pont, hogy hogyan is tudom értelmezni azt, ami a szemem elé kerül. Például mondjuk akár ezek az írások, amik bennem megfogalmazódtak. Ez is egy érdekes dolog mondjuk másoktól azt visszahallani, hogy olvasták az írásaimat, hogy elgondolkodtak rajtuk, hogy megérintette őket, hogy van, még nem sokszor fordult azért elő, de hogy van, hogy beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mi is volt az, ami engem ott megihletett, és nekem ami érdekes benne, hogy noha nincsenek ott dátumok, és nem is tudom idézni a saját írásaimat, mert nem tudom őket, ezek így kijöttek és megszülettek belőlem, nem tudom őket idézni, de hogy amikor elolvasom őket, akkor felidéződik a hely és az idő, hogy hol voltam, és nagyjából mi volt az, ami akkor körülvett engem. Úgyhogy számomra mindenképp egy picit ilyen értelembe vett lelki napló, vagy egy ilyen lelki lenyomat az életemnek egy időszakáról, szakaszáról, amik belekerültek ebbe a kötetbe.
Bennem most az szűrődött le abból, amit mondtál. Felírtam ide magamnak pár szót. Megszületett, testet öltött, önálló életre kelt, elszakadt, hogy teljesen olyan, mint ahogy mondtad is, hogy ez egy születési folyamat volt, ami egy elszakadás azzal, hogy leíródtak ezek a gondolatok, de ugyanakkor egy ilyen szülő-gyermek viszonyként még mindig hordozod ezeket a dolgokat, és ahogy mondtad, hogy más felolvassa, kicsit nekem ezek az érzések jöttek most elő. Egy picit beszélj most a könyvnek a formájáról, mert ha én jól tudom, akkor készültek hozzá csodálatos grafikák.
Igen. Van egy nagyon kedves fiatal, aki ide jár hozzánk a plébániára, vagy ide kapcsolódott az Antiókia közösségbe, Pesti Ráhelnek hívják, és én nagyon szeretem Ráhelnek a látását, különösen is, amikor ilyen akvareleket készít, nagyon-nagyon sok ilyen műve van, és Ráhelt kértem meg arra, hogy készítsen grafikákat ehhez a könyvhöz. És átültem neki az írásaimat, nem fűztem hozzá semmi kommentárt, csak egyszerűen csak kértem, hogy amit elindítanak benne ezek az írások, azokat ő képesítse meg. És én azt gondolom, hogy az egy másik fajta születés, ami Ráhelnek a csetéből született meg. Sokkal több grafika készült egyébként, vagy festmény, vagy kép készült a kötethez, de aztán arról beszélgettünk, hogy ne képes könyv legyen, hanem inkább egy verses kötet, hogy egy részüket sajnos ki kellett venni, de én bízom, hogy még azért megmutathatók, találunk olyan fórumtól megmutathatóvá válnak ezek a képek. Nagyon érdekes volt azt megélni ebben a történetben, hogy itt ezek ihletett képek, és a képek azért hozzá is kapcsolódnak azokhoz az írásokhoz, ahol ezek megjelennek, és így a kép és a szöveg párosa, azt gondolom, hogy még jobban kihozza azt a fajta gondolatot, vagy gondolatiságot, ami egy-egy írásban éppen ott aktuálisan megjelent. Szóval, hogy amikor én nekem beszélnem kell erről a könyvről, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ennek nem csak én vagyok a szerzője, vagy nem az én nevem alatt de hogy ez ennek három alkotója van. Az egyik a Ráhel, aki a képeket megalkotta hozzá, és a természetesen a tördelő, aki ezt megcsinálta, és összerakta a saját elgondolása szerint, és még mindig nem ültem le vele beszélgetni, hogy mi volt az ő logikája abban, hogy így kerültek összeírások, amik időben sokszor egészen távoli módon íródtak le. Szóval én azt gondolom, hogy ez a mű, ez egy ilyen közösségi alkotás lett. Ami különösen tetszik benne, és azt gondolom, hogy a formailag is így megjelenik, vagy amiért megszerettem ezt a kis könyvet, hogy amikor az ember ránéz a borítójára, meg úgy megfogja az egész könyvet, akkor a hangulat van, mint egy mesekönyv. Nem egy ilyen nagy, nehéz, súlyos verses kötet, hanem meg nagy gondolatokat felmutató műnek tűnik, hanem sokkal inkább egy könyvet, hiszen maga a címe is Szellő séta. És ez meg abból a képből fogalmazódott meg bennem, hogy Isten az édenkertben a szellőben sétál. És amikor ugye a bűnbeesés történetében találkozunk ezzel, hogy a hajnali szellőben meghallott Ádám az Istennek a hangját, a sétáló hangját, és azzal a gondolattal játszottam el, hogy mi lenne, hogyha Ádámot bűnbánatot tartott volna Isten előtt, és nem fedi el magát, és nem rejtőzik el Isten, hanem kiáll, és hogy milyen szép lett volna ez, hogy utána együtt sétálnak tovább a hajnali szellőben az Istennel. És ez az Istennel való együttlét, vagy a teremtett világban, a körülöttünk levő világban fölfedezni Isten nyomát, nekem tulajdonképpen valami ilyesmit jelent a szellősétá, vagy a szellősétálás. És a Ráhelnek az akvareljei, ezek a munkái, ezek tulajdonképpen ezt a fajta látságot, könnyedséget hordozzák magukban, és ez a mesekönyvszerűség is a maga színeivel, meg tördelésével is tulajdonképpen ezt a fajta játékot hordozza magába, amit én magam is gondoltam, terveztem, hogy szerettem volna ennek a kötetnek, úgyhogy végülis egy olyan közös mű született meg benne, amit én magam is nagyon szeretek.
És hát, hogy visszacsatoljak így az olvasók részéről, én azt tapasztaltam meg ennek a könyvnek kapcsán, hogy tényleg olyan, mintha a Ráhel meg a te lelkedbe egy picit úgy bele lehetne lapozni, hogy akik ismernek titeket, nyilván egy picit másfajta tartalommal, de szerintem akik nem ismernek titeket is, egy ilyen a mai világ számára egy ilyen nagyon-nagyon üdítő élményt kapnak azáltal, hogy ilyen egyrészt őszinte, és másrészt persze maradandó, néha markáns gondolatok, de nagyon-nagyon szép gondolatokkal lehet találkozni ebben a kötetben. Ha most egy picit ránézel a mostani helyzetedre, életedre, most hogy állsz a versírással, vagy most van-e benned olyan téma, gondolat, hogy na majd előbb-utóbb újra verseket fogok írni, vagy írok verseket, és majd egy kötetet újra megfogalmazni?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy ugye én, ahogy mondtam is az előbb, nem tekintek úgy magamra, hogy én nagy költő lennék. És egy nagyon érdekes időszak volt ez, amikor ez a könyvanyag megszületett. Még ennél valószínűleg még egy-két kötetnyi anyagom van, úgyhogy tervezem is, hogy esetleg folytatódik majd ez a sorozat. De hogy akkor nagyon jöttek, folytak, születtek ki belőlem a gondolatok, és én azt tudtam mondani, hogy a művészet, akár most én konkrétan az írásra gondolok, ez tulajdonképpen nem más, mint hogy látni a pillanatot és szavat adni, szóvá tenni. És hogy egy érdekes hullámzás van ebben a történetben, hogy azért van olyan időszak, és mondjuk én korábban is írogattam, aztán évekig úgy éreztem, hogy elapadt a forrás, és aztán újra előbukkant, hogy azt gondolom, hogy ennek úgy helye van valahol az életemben, hogy éppen milyen időszakomban vagyok, mennyire bukkan elő belőlem ez a gondolatforrás, vagy ez a gondolatszülés. Most egy picit úgy megálltam, de nagyon-nagyon vágyom, hogy újra elinduljon, vagy előbb úgy adjonnak a kezemen keresztül ezek a gondolatok, vagy gondolatjátékok, mert ugye ez én nagyon élveztem, hogy tulajdonképpen valahogy más szemben láttam körülöttem a, a dolgokat, a világot, az embereket, a kapcsolatokat, a történéseket, a teremtettséget, az Istennek a jelenlétét, amiatt, hogy aztán ezek valahogy így szavakká vagy gondolatokká rendeződtek bennem, és valahogy kikerültek belőlem, és megfoghatóvá, vagy amit korábban is mondtam, hogy felfoghatóvá tették magukat. És ez egy ilyen nagyon izgalmas világ, meg időszak volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem ért véget ez a korszakom, de most így ezt keresem, vagy vágyom, hogy újra beinduljam.
Mielőtt még ezt folytatnánk, akkor gyorsan idehozzuk a technikai részeket, hogy természetesen a könyv magánkiadásban került a publikum elé, úgyhogy bárki, aki érdeklődik a könyv iránt, az hol tud hozzájutni, Gábor atya?
Igen, magánkiadásban, és az Öreghegyi Zarándok, ha jól emlékszem, ez az e-mail cím.
Öreghegyi Zarándoklatok.
Az Öreghegyi Zarándoklatok az gmail.com címmel lehet érdeklődni, és aztán szívesen adok tájékoztatást így a könyvvel kapcsolatosan, mert hogy tulajdonképpen nem került nagy könyvkiadási forgalomba ez a mű. Hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen fölveszem vele a kapcsolatot, és akkor tudunk találkozni ilyen formában is.
Hogy egy picit visszatérjünk, az utolsó mondataid arról szóltak, hogy ez az alkotói folyamat, ez egyfajta gondolatiságnak a megtestesülése, ami óhatatlanul az élet hullámzásával hol előtör, hol háttérben van. Neked most elég sok mindenben azért változott az elmúlt időszakban az életed, és ha egy nagyon picit mesélnél arról, és hogy a közösségedben hogyan éled most ezt meg, milyen eszközöket látsz most, persze a külső behatások alapján, meg a benne zajló változások alapján, amikre most a fontosnak tekintesz, és persze idehoznám rögtön az arándoklatokat a hullámzás és az élet tekintetében is.
Jó kis könnyű kérdést tettél fel. Ami számomra fontos, ugye most már én 2007 óta vagyok itt Székesfehérváron, Öreghegyen, plébános, úgyhogy az már nagyon szép kis időszak. És nagyon régóta vágyam az, hogy és már amikor ide kerültem, akkor megfogalmazódott bennem, hogy az a sok ember, akik itt vannak Öreghegyen, legalábbis ide járnak Öreghegyre misére, azok találkozzanak egymással is, hogy én mindig félek attól a fogalomtól, amikor egy plébániával kapcsolatban közösséget emlegetünk, mert hogy nekem a közösség az többet jelent annál, hogy egy vasárnapi misén együtt vagyunk. És aztán itt találtam meg magamnak a katolikusként a gyülekezet fogalmát, ami azt gondolom, hogy bár katolikus fülnek furcsán hangzik, vagy cseng, de nekem jobban megfogja azt, amivel mondjuk akár a templomban misén találkozom, hiszen azok az emberek, akik eljönnek mondjuk egy vasárnapi misén, azok összegyűlnek, hogy az Istennel való kapcsolatukat megéljék. És az már egy következő lépés, hogy nekik közök is van egymáshoz. És azt gondolom, hogy ott kezdődik el a közösségi formálódás, amikor az emberek nem csak összegyűlnek egy célból, hanem elkezd közük lenni egymáshoz, vagyis elkezdik megismerni egymást. Elkezdenek megtalálni közös célokat, amiben az Isten kapcsolatukat megérhetik, vagy meghirdethetik, ahol éppen megerősíthetik egymást, vagy ahol a környezetüknek, a külvilágnak megmutathatják azt, hogy együtt megmutathatják, hogy mit is jelent az Istennel kapcsolatban lenni, vagy ennek az Isten szeretetében élni. És nekem ez egy régi vágyam volt már így Öreghegyel kapcsolatosan is, és az utóbbi, hát talán másfél-két évben indultak el olyan folyamatok, amikben felsejlik számomra az irány, ami tulajdonképpen bennem volt, csak még én is kerestem azt, hogy hogyan tudom ezt szavakká formálni. És hát így indult egy csomó szolgálattevő csoport a plébánián, többek között egy felolvasói csoport, akinek egy jó részükkel egy éven keresztül dolgoztunk, készültek arra, hogy mit is jelent kiállni a közösség elé, felolvasni a szentírási szövegeket. Ebben egy színésznő segített nekik nagyon kedvesen, aki beszéd és felolvasás technikát tanított tulajdonképpen nekik. mellette spirituális képzésük is volt. És ugyanígy létrejött mondjuk egy olyan csoport, akik a mise közvetítésekért felelnek, és nagyon lelkesen kapcsolódnak, kötődnek is egymáshoz. Például, amit itt föl is vetettél, hogy létrejött egy zarándok szervező csoport, akik Székesfehérvár és Bodaj között egy zarándok útvonalat építettek ki, és egy évvel több alkalommal is az egész közösség számára megkérdezett zarándoklatokat szerveznek. Nagyon-nagyon szép összefogás az ifjúságért, a fiatalokért, elkinapott kézműves foglalkozásokat szerveznek, vagy megújult a karitás csoportunk. Szóval sok-sok minden, és ez a teljesség igénye nélkül tudom ezt mondani, de hogy bármelyik csoportra tekintek, úgy érzem, hogy elindult végre egy olyan folyamat a gyülekezetem belül, amiben elindultak olyan kapcsolódások, amik a közösség irányába kezdenek mutatni, és azt gondolom, hogy innen már még egy lépés van előttünk, hogy ennek az egésznek a mélységét és a lelkiségét is megtaláljuk, és hogy tulajdonképpen megszülessen az a vágy, hogy ezt másoknak is megmutassuk, ne csak magunkban maradjon, ne csak miénk legyen a jó, amivel egymást meg tudjuk ajándékozni, vagy amivel a Jóisten megajándékoz bennünket, hanem hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, formákat is, amivel meg tudunk hívni embereket, akik esetleg keresik az életükben, maguk sem tudják talán, hogy keresik az életükben azt, hogy mi tud nekik valami irányt vagy biztonságot adni. És azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ez valahol egy majd a küldetésünk kell, hogy legyen, vagy jó, hogyha ezt felismerjük, hogy ezt hogyan tudjuk csinálni. Nincsenek még rájuk eszközénk, tanuljuk, de azt gondolom, hogy ez az irány az, amerre szeretném, hogy mozdulna, akár mondjuk ez a plébáni, ez a két plébáni, hiszen Almási telep is Fehérváron hozzám tartozik.
Igen, ha nem haragszol, én ezért is kérdeztem rá most ezekre a dolgokra, mert úgy gondolom, hogy a mai világban szomjazzák az emberek azt, hogy legyenek ilyen nagyon-nagyon jó példák arra, hogy minden nehézség és mai kor által delegált probléma ellenére nagyon-nagyon jól tudnak együttműködni emberek. Persze itt is vannak technikai és apró, kisebb-nagyobb problémák, de hogy óriási ebben az erő, ami ebben mutatkozik. Te most hol vagy ebben a rendszerben, mint plébános? Hogy érzed most ezekben? Mert mondtad, hogy elindult a gyülekezet felé válás, és hogy ez ennek az inspirátora...
Közösség
felé válás, bocsánat. Tehát, hogy óhatatlanul te voltál ennek az inspirátora, és magadat most hova helyezed a rendszerben?
Azt gondolom, hogy egy vezetőnek, egy pásztornak az a küldetés, hogy kerestem, hogy Jézus milyen vezető volt, és hogy hogyan vezette az apostolok közösségét, vagy hogyan formált a közösségi az összegyűjtött apostolokat. Talán lehet, hogy ez még jobb kifejezés. Hogyan volt jelen vezetőként azok számára, akik hallgattak rá és figyelték őt, és azt láttam, hogy bár volt azért jó pár ilyen direkt irányítás, vagy hogy alapvetően inspirálta azokat a tanítványokat, akik követték őt, nem mondta meg, hogy mit kell csinálniuk, és hogyan kell csinálniuk. És ezért is lett olyan sokszínű mondjuk az apostoli közösség, mert hogy mindegyik apostol más-más stílusban hirdethette azt, amit ő Jézustól kapott, úgy, ahogy ő volt ott jelen. Én azt gondolom, hogy ezt keresem, vagy valamilyen sejtésem van, hogy nekem, mint vezetőnek, és valamiféleképpen van egyfajta elvárás felém, hogy mondjam meg, hogy mit kell csinálni. Elves azt is, hogy hogyan kell csinálni sok esetben, de hogy nem vagyok benne biztos, és ez az én keresésem, hogy nekem az a dolgom, hogy meg kell mondanom, hogy mit kell csinálni, és hogy hogyan kell csinálni, hanem hogy sokkal inkább tudjam, vagy bennem legyen egyfajta bizonyosság arról, hogy mi az az irány, amerre megyünk. És ebbe hívjak meg embereket, akik hisznek a szavamnak, mert azt gondolom, hogy akik ide járnak Öreghegyre, azok azért járnak Öreghegyre, mert benne van az is, hogy a Gábor atyának a szavainak hiszünk, és akkor ezt hallgatjuk, és mikor vasárnapi prédikáció van, vagy éppen a misézésében azt a fajta útat vagy lehetőséget találjuk meg, ami segít nekünk az Istennel való kapcsolat megélésében. Tehát ebben a városban van több más plébános is, akik másfajta stílusban beszélnek, miséznek, prédikálnak, vannak jelen a közösségükben, és És hát ott is vannak emberek, akik pedig őket követik, és mondjuk rájuk hallgatnak, vagy azt az irányt tartják magukban igaznak, és abban az irányba akarnak haladni. Az én felelősségem az, hogy tudok-e valahol valami irányt felmutatni abban, hogy mit is jelent az Istent követni, és hogy azok, akik keresik, vagy kérdezik, azoknak ebben tudjak segíteni. Ebben ezt keresem most tulajdonképpen, hogy ezt hogyan kell jól csinálnom.
Amiket elmeséltél most nekünk, nagyon-nagyon összecsengenek a Szent Atya által meghirdetett szinodiális út folyamattal, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa erre, hogy a párbeszéd, a kommunikáció, az együttműködés egyfajta útja, amit mondjuk te képviselsz, és ahogy te is elmondod, hogy más plébániákon más utakat járnak, semmivel sem rosszabb, vagy semmivel sem jobb, mint ami az Öreghegyen zajlik, csak más. De azért most a fejemben, hogy te, mint ki is mondtad, hogy ennek a közösségnek a vezetőjeként, azt hogy érzed, hogy éled most meg? Szerinted eredményes volt-e ez a kezdeményezés? És megfogalmaztad, hogy merre szeretnéd vinni tovább ezt a dolgot, de van egyfajta megelégedettség azért benned ez ügyben, vagy még hiányérzetek vannak, és javítani valókként éled most ezt meg?
Hát igenis, meg nem is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, amit látok, az egy nagyon jó irány. És azt gondolom, nekem a vágyam egyrésztről az már meg beteljesült, hiszen azt fogalmaztam meg magamnak, hogy abban reménykedek, hogyha egyszer püspök atya, vagy a következő püspök atya úgy dönt, hogy máshol legyek plébános, akkor nem omlik össze az, ami itt fölépült, hanem hogy azok az emberek, akiknek már most közük lett egymáshoz, azoknak továbbra is közük lesz egymáshoz. Lehet, hogy más formában, mert ki tudja, hogy a következő plébános hogyan gondolkodik. Hogy azok a szálak, amik akár a szolgálaton keresztül, akár bármilyen programon vagy egyéb lehetőségen keresztül összefűződtek, azok élő szálak tudnak maradni. Amit saját felelősségemnek érzek, az az, hogy megint Jézusra tekintve, hogy azért Jézus nem csak vezető volt, tehát nem csak az apostolokat vezette, hanem benne volt folyamatosan az a szándék és gondolat, hogy neki köze van az atyához. Volt egy saját Isten kapcsolat, és ez fogalmazódott meg számomra, hogy bár foglalkozom magammal, mint vezetővel, és mondjuk elmegyek akár kócsokkal beszélgetni, tanácsot kérni, hogy hogyan kell jól csinálni a vezetést. De hogy nem olyan túl rég fogalmazódott meg bennem, és lehet, hogy ez így furán hangzik egy paptól, hogy nagyon jó, hogy különböző vezetési technikákat, meg mindenféle motivációs technikákat esetleg megtanulok, meg hogy ezen kell működtetni, de hogy én pap vagyok. És az én papságom és az én papi vezetőségem, az annak lételeme, vagy létfontosság az, hogy közöm legyen az Istenhez. Tehát hogy akkor vagyok én jó vezető, és mert hogy az emberek tulajdonképpen ebben várják tőlem a vezetést, azon túl, hogy itt most a plébánia, hogy mint működik, sikerül vagy nem sikerül, hogy tudok-e nekik segíteni abban, hogy irányt találjanak az Isten felé, vagy az Istennel való kapcsolatukban. Azt gondolom, hogy valahol a papi küldetésem ez az is hozzátartozik, és innentől jön az a nagy kérdés, hogy nekem mennyire van közöm az Istenhez, mennyire van közöm Jézushoz, akiről beszélek, vagy akiről tanúságot teszek, vagy akivel kapcsolatban tanítok. És még egy ugyanilyen kérdés számomra, hogy ez az Isten kapcsolat, hogy az egyházammal, a tanítóhivatallal mennyire vagyok kapcsolatban. Ugye ez egy örök kérdés számomra, hogy ismerem az egyházam tanítását, akiről én beszélek, vagy akihez kapcsolok, vagy akihez rajtam keresztül kapcsolnak emberek. Mennyire ismerem mondjuk a tanítóhivatal megnyilatkozásait. Tehát, hogyha ha másik oldalt nézem a saját felelősségemet, akkor tulajdonképpen ezek a kérdések azért most így itt vannak továbbra is. Ez nem egy új téma, hanem ez régóta mondjuk mocorog vagy nyugtalanítani kell, hogy jó, vajon jól csinálom-e, de hogy ezt érzem még azért feladatomnak, amivel fejlődnöm kell.
Hát mi a hívek részéről szeretném visszacsatolni, hogy öröm ezen a plébánián lenni és szolgálni, én nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, hogy részt vállalhatok ebben, és szeretném visszacsatolni, hogy szerintem ez eredményes, ez a folyamat, tehát, hogy azt hiszem vezetőként mindenképpen persze millió egy problémával és nehézséggel és kérdőjellel, de mindenképpen óriási dolgok történnek, és azt hiszem, hogy Krisztus tényleg köztünk van. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönöm, hogy beszélgettél velem, és bízom benne, hogy a hallgatók is sok-sok információhoz, örömforráshoz jutottak a beszélgetés kapcsán, és még egyszer a technikai részlet, hiszen a beszélgetésnek a könyv, a verses kötet adta az alapját, tehát Tornyai Gábor atyának jelent meg egy nagyon-nagyon szép kis verses kötet a Szellős séta címmel, ami az öreghegyi zarándoklatok @gmail.com e-mail címen lehet tulajdonképpen megrendelni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állást, nagyon-nagyon sok áldást kívánunk, és nagyon-nagyon gazdag életet. Köszönjük, Gábor atya!
Köszönöm én is a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek!
Galgóciné Szabó Zsófia beszélgetett Tornyai Gábor atyával a Szellős séta című verses kötetéről. Köszönjük, hogy velünk tartottak!